98,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
1 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Nagy könnyítések jöhetnek a több mint 1 millió magyar által használt egészség és önsegélyező pénztári megtakarítások felhasználásában, írja a Portfólió. A kormánypárti javaslatcsomag elfogadása esetén az egészségpénztári egyenleg a jövőben olyan digitális taneszközökre is költhető lesz, mint például egy asztali vagy hordozható számítógép. Még nagyobb horderejű változás lehet, ha eltörlik az egészség és önsegélyező pénztári egyenlegek felhasználásaira vonatkozó 180 napos várakozási időlimitet. Így a jövőben sokkal likvidebbé válhatnak az egészségpénztári megtakarítások. Jövő héten kezdődik a Türk Államok Szervezetének informális csúcs találkozója Budapesten. Hétfőtől lezárások lesznek a fővárosban. Delegációk közlekedése miatt 2025. május 22-éig megváltozik a forgalmi rend, írja a rendőrség a hivatalos oldalán. A közlekedőknek hétfő, kedd és szerda között a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre bevezető és kivezető útszakaszon, valamint az M4-es, M0-as, M3-as autópálya bevezetőjénél és a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál is lezárásokra kell számítani. Az informális csúcs találkozó célja, hogy Magyarország megerősítse közvetítő szerepét a kelet és nyugat között, valamint hogy a tagállamok képviselői meghatározzák a szervezet jövőbeni stratégiai irányvonalát. Új trükkel mérik a sebességet a déli vármegyékben, derül ki az Infostart oldalán. A rendőrség az utóbbi időben modern, mobil sebességmérő eszközöket vetett be, amelyek képesek akár 230 méteres távolságból is pontos mérést végezni és képfelvételt készíteni. Ezek az eszközök gyakran rejtve, például rendőrautókba szerelve vagy útmenti objektumok mögé elhelyezve működnek, így a járművezetők számára nehezen észlelhetők. Új stratégiai együttműködési megállapodást kötött a kormány az Audival annak érdekében, hogy a német autógyártó újabb beruházások helyszínéül válassza Győrt, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter fontos mérföldkőnek nevezte, hogy elkészült az 1 milliómodik Q3-as modell. Átlépte a 500 000-t a visszaküldött Vox 2025 szavazólapok száma, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs azt mondta, a szavazólapok kézbesítése ezekben a napokban fejeződik be az egész ország területén, ezért arra kér mindenkit, hogy figyelje a postaládáját és vegyen részt a szavazáson. Idén nyáron nem szerveznek napközis Erzsébet táborokat, írja az Infostart. A Népszava értesülésére a kulturális tárca úgy reagált, ehelyett a tartalmasabb, teljes felügyeletet garantáló, ottalvós táborokra helyeződik át a hangsúly. A ragadós száj és körömfájás utolsó kitörése óta nem észleltek új eseteket. A lappangási idő leghosszabb részén is túl vagyunk, jelentette be Nagy István agrárminiszter az M1 Ma reggel című műsorában. Közlése szerint a 21 napos lappangási idő kezdete óta nem észleltek újabb fertőzést, és ha ez nem változik, akkor a mentességet igazoló dokumentumokat a kormány benyújthatja az Európai Unió felé, és így június végétől korlátlanul visszaállhat az állat- és élelmiszerexport. Híreink végén az időjárásról. Általában közepesen vagy erősen felhős idő várható. Továbbra is lehetnek záporok, zivatarok. Az éjszaka második felében délnyugat felől határozottan csökkenhet a felhőzet és a csapadékhajlam. A nyugatias szél több helyen élénk marad. Hajnalra 5 és 11 fok közé hűl le a levegő.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a generációs különbségekből fakadó konfliktusokról folytatjuk beszélgetésünket vendégeinkkel, Tajtiné Lesó Györgyivel, a Tajti Önfejlesztő Műhely tanácsadójával, kóccsal, trénerrel, valamint Tajti Emmával, a műhely szociológus tanácsadójával. Ha tehetik, tartsanak velünk! Mennyire nehéz tud ez lenni, ugye a felelősség és a feladás kérdését nem is említettük ilyen szempontból, de hogy nagyon sok 20 évestől hallani azt, hogy ő nem is biztos, hogy vállalna gyereket, vagy ebbe a világba, vagy azért, mert ő nem tartja magát erre alkalmasnak, vagy bármit a környezetében. Ennek amúgy az lehet az oka, hogy ők ezt már tapasztalati úton hozzák magukkal, hogy ez milyen nehéz lehet, vagy milyen elvárásokkal szembesülhetnek, és utána ők meghozzák ezt a döntést?
Szerintem nagyon sok oka lehet, amiért valaki elgondolkodik azon, hogy akar-e gyermeket vállalni, vagy sem. Alapvetően csak arra gondolunk, hogy megtervezzük a család, megtervezzük az életünket. Régen kevesebb opció volt adott esetekben a tervezésre. Tehát az, hogyha valaki ma azt mondja, hogy meg tudom választani, mit szeretnék csinálni, abban a választásban, abban a szabadságban benne van az, hogy én nemet mondok. Tehát ez már szerintem egy hatalmas nagy változás ahhoz képest, ami régen volt, valamint pluszban igen, bejöhetnek még egyéb dolgok. Nagyon sok olyan emberről hallok, illetve dolgozok olyan emberekkel, akik azért nem szeretnének gyereket vállalni, mert hogy azt mondják, hogy olyan generációs traumákat hoznak magukkal, és hogy érzelmileg nem érzik magukat képesnek arra, és felkészültnek, és hogy nem szeretnének addig gyereket vállalni, vagy akár egyáltalán még ők nem érzik azt, hogy egészség egyénekként tudnak részt venni ebben. Tehát, hogy de ez mind-mind ugye az, hogy van lehetőség, tehát a választásnak a lehetősége. Ott vannak a tudatos tervezésnek a kérdésköre. És igen, és ugye itt is vannak konfliktusok, mert egy régebbről jövő egyén is mondhatja azt, hogy hát régen se volt minden biztos, hiszen háborúban születtünk, tehát háború alatt is születtek gyermekek. Nehéz. Szerintem nagyon sok tényezője van annak, hogy ki, hogy, de szerintem ez a legfontosabb. Választani lehet. Tehát, hogy van egy ilyen lehetőség.
Ezért állnak talán értetlenül a szülők, vagy az idősebb generáció azok előtt, hogy hát te, hogy mondhatod, hogy nem. Igaz? Tehát, hogy, de nem beszéltünk ugye arról, hogy az Y generációnál például már mik voltak a fontosabb szempontok, mert hogy pont erre akartam kitérni, hogy talán az X, ugye, hogy hozta a baby boomerektől a mintát, talán bennük ez az újdonságra való felkészülés, azért mondom, hogy erősebb lehetett, mert már egy Y-Z generáció között talán kevesebb a különbség. Jól látom-e?
Igen, én is azt gondolom, hogy az Y és a Z közelebb áll egymáshoz, mint az X és az Y. Én azt gondolom, hogy pont ez a két generáció, és főleg az Y generációból a fiatalabbak, akiknek az iskolás évei alatt már ugye megjelentek a frontális oktatás mellett a projektmódszer, a kooperatív technikák, a különböző mentálhigiénés foglalkozások, a csoportfoglalkozások, tehát jóval nagyobb hangsúlyt kapott a személyiségfejlődés, a személyiségfejlesztés, az önismeretbővítés, amit tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a Z generációnál úgy elkezdett beérni. És ez az önmagamról való gondolkodás és a helyem megtalálása a világban, ez sokkal tudatosabbá vált, és ennek a tudatosságnak az egyik hozadéka, azt gondolom, amit a családalapítással és a gyermekvállalással is összekapcsolódik. Mert hogy a baby boomereknél, az X generációnál annyira evidencia volt, hogy 17-18 évesen befejezi a középiskolát valaki, és akkor, ha nő, akkor férhez megy, gyereket szül, dolgozik. Tehát, hogy nem, ahogy Emma is mondta, hogy jóval kevesebb választási lehetőség volt, és nem egyszer láthatunk olyan életutakat, ahol azzal szembesült a baby boomer generáció, hogy 18 évesen döntsd el, hogy vagy férhez mész, vagy főiskolára mész tovább tanulni, de akkor felejtsd el azt, hogy te most itt fél. Tehát a kettő együtt az lehetőségként nagyon fel sem merült. Ma pedig már, hogyha szétnézünk, akkor a felsőoktatásban már nagyon sok helyen kifejezetten olyan kollégiumok vannak, ahol fiatal családok, tehát párok vannak kollégiumban elhelyezve. Tehát, hogy teljesen természetes az, hogy nem eldöntendő, hanem futhat a kettő egymás mellett is. Tehát, hogy rengeteg az a variáció, amiben most lehet gondolkodni, és amiből választhatnak. Na, de ennek ott van a terhe is.
Éppen erre akartam kitérni, hogy ez konfliktust okoz.
Hogyha a piros nadrágom és a kék nadrágom között kell választani, az egy lényegesen egyszerűbb és könnyebb választás, mint hogyha én találjam ki egyáltalán azt, hogy most szoknya vagy nadrág, és ha nadrág, akkor milyen hosszúságú, milyen színű, milyen fazonú. Mert amikor én voltam gyerek, és akkor abban az időszakban mindenki répanadrágot hordott. Tehát fel sem merült, hogy valaki nem répanadrágot hord, mert akkor az volt a menő. Most viszont, ha bemegyünk csak a nadrágosztályra, akkor láthatjuk, hogy van legalább ötféle fazon. A skinny-től kezdve a répanadrágig. Tehát, hogy, és ugyanez igaz az képzésekre, a munkaerőpiacra, és arra is, hogy akkor most én akarok-e most gyermeket vállalni, vagy most akarok, itt akarok, elköltözve szeretnék. Tehát, hogy ez azért tud egyfajta, akár egy ilyen egzisztenciális krízist is okozni, hogyha túl sok a választási lehetőség.
Valamint ehhez kapcsolódva a választási lehetőségekhez a globalizáltság. Tehát szoktuk azt mondani társadalomtudományi szempontból, hogy a Magyarországon nézünk egy középosztálybeli felsőoktatásban lévő 23 évest, sokkal közelebb áll egy német középosztálybeli felsőoktatásban jelenleg lévő 23 éveshez, mint Magyarországon mondjuk egy olyan középosztálybeli diákhoz, aki ugyanúgy 23 éves, de nincsen felsőoktatásban. Tehát, hogy olyan szinten nyílt ki a világ, és ez az generációnak egy sajátossága, hogy amellett, hogy élt a saját fizikai környezetében, ott volt az online tér, ahol beszélgethetett egy teljesen más kultúrával és nyelvvel rendelkező egyénnel, egy teljesen másik országból, teljesen másik időzónából. És hogy itt jön be az, hogy amellett, hogy, és amire már ugye beszéltünk a folyamatosan változó értékek körülöttünk, hogy nem csak abban kell levickélnünk, hogy körülöttünk mi történik, és mi az elvárás, hanem az, hogy mondjuk másik országban, ott máshogy várják el a dolgokat, és akkor ha nekik van lehetőségünk, akkor nekünk miért nem, vagy ha nekünk van, akkor nekik miért nem, és hogy látta azt az égenerációs, abban nőtt fel, hogy nagyon sokszínűek vagyunk. És ilyen szempontból szokták azt mondani, hogy az egyik legnyitottabb generáció az Z-generáció pont emiatt, mert hogy az, amit evidensnek gondolunk egy helyen, az a másik helyen nem evidens. És ilyen szempontból ez mind egy pozitívum, mind egy negatívum is lehet, hogy ugye nehézség az, hogy igen, ismerem azt, hogy milyen a magyar kultúra, de én nekem van egy barátom, akivel beszélgetek Németországban, vagy Angliában, és náluk teljesen más a kultúra, és teljesen más az a kor, amikor szokásos mondjuk férhez menni gyereket vállalni, teljesen más, hogy élik a dolgokat, teljesen más mondjuk a gyermeknevelésről felfogott képük, mondjuk ott abban a családban, akivel beszélgetek, és hogy nagyon nehéz ebben az egészben megfogalmazni, hogy én ki vagyok. És itt csak egy érdekesség, hogyha valaki szeretne utána nézni, Stuart Hallnak van egy ilyen fogalma, hogy széttöredezett én, ami pont erről szól, és szerintem gyönyörűen megfogalmazza, hogy nem csak egy fizikális helyen létezem, hanem több fizikális helyen, több időben. Pont emiatt, mert ugye több időzónánk van, és hogy online térben vagyok, tehát nem csak én itt vagyok egy személy, hanem mindenhol máshol, ahol jelen vagyok, és ezért vagyok széttöredezve, és hogy nagyon nehéz ilyen szempontból megtalálni azt, hogy ki vagyok, és ez kapcsolódik ahhoz is, hogy ha mondjuk azt nézzük, hogy munkavállalás, vagy akár a szülői szerepek, hogy régen sokkal egyszerűbb volt kialakítani azt, hogy én ki vagyok. És hogyha már eljutottam oda 20 évesen, hogy tudom, hogy mit szeretnék, milyen lehetőségeim vannak itt a környezetemben, akkor elkezdek dolgozni, és látom azt, hogy más ezt csinálja, és tudom követni azt a dolgot, és magamévá tudom tenni azokat a életrendszereket, és azokat, tehát ahogy mások élnek. Viszont most, hogy én ki vagyok, és az, hogy kivé szeretnék válni, hát hol, itt vagy ott, azok mentén, az értékek mentén, vagy amit én hozok, tehát hogy nagyon nehéz, és ebben is eltolód tulajdonképpen a felnőtté válás ilyen szempontból, ugye mit szoktak mondani, hogy hát én a te korodban, én már régen tudtam, hogy igen, tehát hogy nagyon sokszor van ebben is egy nehézség, hogy nehéz megtalálnunk önmagunkat, mert olyan szinten színes a világ, és igen, a lehetőség az egyszerre egy pozitívum, de egyszer egy negatívum is, és ami fel is jött, hogy a nehézségek és a frusztráció, egyrészt az Z-generáció az itt éli meg a frusztrációt, hogy olyan szintű lehetőség van, hogy abban megtalálni a helyünket, és abban megtalálni a helyest, ugye, az nagyon nehéz. Generáció volt az, ahol már előjött a szülőként való önmegvalósítás, és amiből mondjuk konfliktus adódhatott otthon?
Hát azt gondolom, hogy már az Y generációnál már ez jobban felerősödött, mint még az X-eseknél. És hát a mostani Z generáció, mert azért már ott is vannak szülők, és akik már gyermeket nevelnek, ott pedig ott szintén látható ez a választott, tehát nem a kijelölt, hanem a választott életforma és választott út. És én azt gondolom, hogy ezt itt azért fontos meghallani, mert addig, amíg az előző generációknál teljesen természetes volt az, hogy mindig az idősebbektől tanulunk, mert ugye náluk van a bölcsekköve, a tapasztalat, addig most ez is megváltozott. Tehát, hogy ez a tanulási irány, mert azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tanulhatunk az Z-generációtól például. Ugye, ahogy említettem ma is, itt a baby boomerek nagyon profik voltak az önkizsákmányolásban, munkaerőpiacon, ha csak arra gondolunk, hogy ugye a 80-as években a második gazdaság megjelenésével, ugye a főállás mellett lehetett vállalkozást indítani, hát ilyen GMK címszóval, akkor ebben a második gazdaságban ugye lehetőség volt arra, hogy valamiféle felhalmozást csináljunk, azzal lehetett előrébb haladni, vagy a hobbi kertek adta plusz munka, tehát hogy itt, ahogy Emma is mondta, ez a munka nemesít, ennek az égisze alatt, ez az önkizsákmányolás, ez gyönyörűen meg tudott valósulni, és még az ideológia is meg volt hozzá gyártva tulajdonképpen, és ez tudott úgy öröklődni, hogy mindig csinálni kell valamit. És hogyha te nem csinálsz valamit, hanem csak leülsz, és nézel ki a fejedből, ugye ezt most a Z generáció azt mondja, hogy én idő, és rekreálódás, akkor azt a baby boomerek, illetve az X generáció bizonyos tagjai szerint, ez akkor te lusta vagy. Tehát, hogy, és ugye már megint visszakanyarodhatunk a szülő és a gyerek közötti konfliktusra, hogy a szülő ezt a ülsz és nézek ki a fejedből, te lusta vagy, mert mindig csinálni kell valamit, és akkor, hogy ez a hagyjál már élni konfliktus. De visszakanyarodva oda, hogy azt gondolom, hogy a Z-generációtól nagyon jól lehetne tanulni ezt a munka-magánélet egyensúlyt. És azt, hogy az élet az nem csak munkából áll, hanem abból is, hogy vannak különböző egyéb szerepeink, ahol kiteljesedhetünk, ahol önmegvalósíthatunk. És hogy ezekre is lehet hangsúlyt tenni, mert hogy ezek ugyanolyan fontosak, mint az, hogy a munka világában én hogyan teljesítek. És hogyha merünk tanulni a gyerekeinktől és a fiatalabb generációtól, akár egy munkahelyen is, akkor én azt gondolom, hogy azzal csak jót tehetünk saját magunknak is, a mentális egészségünknek és a fizikális egészségünknek is. Tehát, hogy amikor megkövezik a Z-generációst a munkahelyen, hogy pénteken 2 óra, akkor kiesik a toll a kezéből, akkor most ő jó munkavállaló, vagy rossz munkavállaló, akkor ő most a nem hajlandó életét és vérét a cégért feláldozni, vagy pedig azt mondja, hogy ahhoz, hogy én hétfőn reggel teljes értékű munkavállalóként be tudjak jönni dolgozni, ahhoz nekem szükségem van arra, hogy ahogy lejárt a munkaidő, akkor péntek délután, szombat, vasárnap, én akkor egyéb más tevékenységet végezzek, és itt leszek kipihenve hétfőn reggel 8 órakor. Tehát, hogy ezek új nézőpontok, amiket, hogyha hagyunk beengedni, és merünk rátekinteni előítélet nélkül, akkor lehet, hogy segít elgondolkodni azon, hogy biztos, hogy úgy a jó, ahogy ezt mi tanultuk, vagy ahogy mi eddig csináltuk, és lehet, hogyha kicsit másolnám az Z-generációt, akkor később jutnék el mondjuk a reumatológiai szakrendelésre, mert hogy a fizikális jólétemért teszek, és elmegyek edzeni, elmegyek futni, vagy olyat csinálok, amiben jól érzem magam, és feltöltődöm.
Az örömforrás kérdése.
Meg valamint nagyon sokszor ugye azt szokták felhozni, amit feljött, hogy lusta a Z-generáció, és hogy itt is ott merül fel a kérdés, hogy amikor azt mondja a Z-generáció, hogy igen, én szeretném letenni a munkát, és menni, és akkor pihenni, hazamenni, feltöltődni, csinálni a saját dolgaimat, hogy nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy nem kitartó a Z-generáció. És hogy mert ugye ezt a régebbi generációk ezt úgy fogják fel, mint ugye a nem vagy kitartó, mert tovább állsz. Mert ha jön az első konfliktus, akkor te fogod és munkáját váltasz. És hogy itt is vannak egy ilyen konfliktus ebben a nézőpontban, ugyanis az Z-generáció sokszor meg azt mondja, hogy nem én fogom megváltoztatni az egész szervezeti működést, ha itt engem nem bánnak velem emberként, és nem tudok rendesen működni ebben a szervezetben, akkor tovább megyek. Tehát itt is ez, hogy azt meri mondani az Z-generáció, hogy bocsánat, de én szeretném, ha engem emberként kezelnének, az az ő szempontjából ez egy önképviselet. Még a nagyon sokszor a baby boomer, vagy az X-generáció szempontjából ez lehet egy feladás is akár. Valamint, ami sokszor konfliktus szokott még okozni, az a hierarchikusságnak a kérdésköre. Tehát még talán az Y-generáció is beleesik abba, de már ott náluk van egy átalakulás az év felé, hogy a baby boomer és az X generációnál megszokott volt az, hogy minél idősebb valaki, annál nagyobb tiszteletet érdemel. Ugye ez a nyelvünkben is megjelenik, hiszen az idősebbeket általában ugye magázzuk. Az idősebbek, a fiatalabbakat pedig ugye tegezik. Tehát, hogy megvan az, hogy csak azért kell valakinek tiszteletet adni, mert hogy több ideje él. És hogy a Z generáció az első generáció, aki viszont azt mondja néha, ugye sokszor szoktuk azt mondani, hogy elég arcátlanul, hogy hát figyelj már, én csak akkor tisztelek, ha te is tisztelsz. És akkor itt felmerül a kérdés, hogy akkor a Z generáció az tiszteletlen, vagy nem, vagy hogy mert ugye azt várja el, hogy az idősebbek normálisan beszélnek velük. De hogy itt akkor felmerül a kérdés, hogy ezt lehet egy kicsit pedzegetni, hogy nem az lenne a normális, hogyha mindenki mindenkivel tisztelettel beszélne. Tehát, hogy itt is nagyon sok konfliktus van ebben, hogy az Z-generáció azt meri mondani, hogy bocsánat, de nem.
Tehát ez a partnerség, amit ugye itt utaltam, itt a projekt, kooperatív technika, projektpedagógiai módszerek, tehát, hogy itt ebben is, amiben ők ugye bele tanultak tulajdonképpen, tehát hogy nem ez az autoriter nevelési stílus, hogy megmondom, hogy akkor te most ezt így csináld, hanem megbeszéljük. És hogyha rátanítunk egy generációt arra, hogy amikor csoportmunka van, projektmunka van, akkor ott partnerség van, akkor utána miért is csodálkozunk azon, hogyha partnerséget várnak el, amikor elkezdünk együtt dolgozni és együtt működni. Tehát nekem nagyon sok olyan 30 körüli tanácskérőm van, akik például multinacionális cégnél dolgoznak, és diplomásként, tehát hogy jó szakmai tudással magasan képzettek, és döbbenet, hogy milyen szinten ki vannak égve. Tehát az a kiégés, ami ezelőtt 10-15 évvel leginkább az ilyen 40-es korosztályt érintette, mondtuk is sokszor, hogy ez az életközépi válság, az most így meglepő, hogy milyen sok 30 körüli fiatal, munkavállaló kiégett abba a munkába, és leginkább akkor keresnek meg. Ez ilyen nagyon érdekes megfigyelés, semmi reprezentativitás nincsen benne, egyszerűen csak azt volt fura hallani, hogy ugye ezeknél a multis cégeknél elég gyakori az, hogy az anya céghez, vagy más országban lévő telephelyre helyeződnek, vagy mennek el így továbbképzésre. És mindig párhuzamba állítják az itteni működési módot, és amit mondjuk Németországba vagy Indonéziába tapasztalnak, hogy itt azt mondja a vezető, a főnök, hogy akkor ezt így kell csinálni. Pont. De miért? És azt mondja, hogy kint voltam Németországban egy hónapig, és akkor ott teljesen ilyen projektként kezelve együtt ötleteltünk, együtt dolgoztunk, és persze ott is a vezető mondta ki, hogy a végső döntést, de előtte a csoport, aki ezen dolgozott, ezen a projekten, ők ezt megtárgyalták, megvitatták, tehát egyfajta közös nevezőre hozták ezt a döntést, és ott úgy érezte, hogy számít az, amit mond, és súlya van annak, amit mond. És amikor pedig itt ilyen futószalagon ezt mondom, ezt csináld, és azt csinálja, és ezt várják, nem kell, hogy gondolkodjál, csak hajtsd végre, akkor ez nagyon-nagyon alá tud tenni ennek a korai kiégésnek. És ugye arra visszautalva, amit Emma mondott, hogy itt a munkavállalás, mert hogy én a te korodban már dolgoztam, itt ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ahogy az előbb is említettük, hogy középiskola után ugye elmentünk dolgozni, vagy elmentek a nagyszülők dolgozni, és hány éves korig? 55.
Igen.
55. Tehát, hogyha kiszámoljuk azt, és ezt van olyan Z-generációsom, aki megtette, hogy kiszámolta, hogy a nagymamája 18 évesen kezdett el dolgozni, és 55 éves koráig dolgozott, és elment nyugdíjba. És kiszámolta azt, hogy most ugye 65 év, és akkor ő neki mikor is kellene elkezdenie dolgozni ahhoz, hogy ő ugyanannyit dolgozzon, mint a nagymamája a munkaerőpiacon? Akkor miért baj az, hogy ő még 25 évesen nincsen a munkaerőpiacon? Sőt, hogyha ő jövőre elkezd dolgozni, akkor még akkor is jóval többet fog a munkaerőpiacon tölteni, mint a nagymamája. És még ugye nem is biztos, hogy 65 év lesz, vagy 62, amikor
vagy
lesz-e. Ő, vagy lesz-e egyáltalán. Tehát, hogy ugye ez a bizonytalanság, ez a, tehát, hogy azt sem tudom, hogy meddig fogok, vagy meddig kell majd a munkaerőpiacon lennem, akkor most miért probléma, hogy én 25 évesen még életemet és véremet a munkahelyért nem adom? Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amin azt gondolom, hogy jósan lehet elgondolkodni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a generációs különbségekből fakadó konfliktusokról beszélgettünk. Az adás utolsó részét jövő héten ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Somogyi Mónika párkapcsolati és házassági tanácsadóval, hivatásáról és a kapcsolati problémákról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. Párkapcsolat, házasság. Ki ne szeretne harmóniában élni a szíve választottjával, de ez nem is olyan egyszerű sokszor. Mai vendégemmel erről beszélgetek. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a rádiónkban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Nagy újrakezdőnek nevezed magad. Mit jelent ez pontosan?
Mivel ez egy rádió és nem látnak, ezért a hallgatóknak elmondom, hogy én nem mai csirke vagyok, hanem 51 éves, és nagyon sok minden történt az életemben idáig. Többek között egy válás is, ami eléggé meglepett annak idején, egy 10 évvel ezelőtt, és az újrakezdés ennek szól, hogy gyakorlatilag két fiú gyerekkel újra kellett felépítenem az életemet, mindenféle anyagi és mentális nehézségekkel együtt, amivel egy ilyen jár, és ez azt jelenti, hogy a véremen, a testemen is tapasztaltam ennek a nehézségeit, és talán ezért tudok jobban bele érzéssel foglalkozni azokkal a párokkal, vagy azokkal az emberekkel, akik ilyennel küzdenek.
Akkor ezért választottad a segítő szakmát?
Alapvetően is segítő szakmában dolgoztam, sőt egész életemben pszichológus szerettem volna lenni. Amiatt nem lettem az, mert amit még nem adtam fel egyébként, de nagyon rossz a nyelvérzékem, és a pszichológiához, a doktori diplomához több nyelvvizsgára is szükség van, és én nagyon rosszul dolgozom. Értek mindent angolul, de nem merek beszélni. Nem akarom mutatni ezzel a hallgatókat, de emiatt nem lett egy pszichológusi diplomám, de alapvetően a segítő attitűd az abszolút közel áll hozzám.
Mesélj még egy kicsit arról, hogy hogyan érkezett el ez a pont az életedben, hogy most párkapcsolatokkal foglalkozol.
Volt ez a 2020, ami mindenkinek az életében előhívott valamit. Be voltunk zárva, nem tudtunk mit csinálni, nem mehettünk sehová. És engem ez úgy éreztem, hogy meg fog folytani, ha nem kezdek valami teremtő dologba, azon kívül, hogy persze menzát üzemeltettem az egész családnak, mert mindenki be volt zárva a lakásba. És akkor elvégeztem egy tanfolyamot a párkapcsolati tanácsadás kapcsolatban online. Egy budapesti klinikai szakpszichológus hölgy és a közgazdász férje indította ezt a tanfolyamot, és ez bizony több hónapig tartott, kemény vizsgákkal, szupervízióval, helyzetgyakorlatokkal, tehát én szépen elfoglaltam magam 2020-ban, és lett egy papírom arról, hogy én ezt művelhetem, hogy ne használjam ezt a csúnya szót, hogy csinálhatom. És onnantól kezdve jött a mélyvíz, és úgy gondoltam, hogy kipróbálom élesben is, és hogyha már csak egy párnak tudok segíteni, akkor ez egy konstruktív dolog lesz. Legitimítettem ezt a történetet, tehát mindenféle könyveléstechnikai meg adózási szabályoknak megfelelően elindítottam egy kis vállalkozást, és elkezdtek hozzám jönni az emberek, és a kezdeti sikerélmények után most előjegyzés van.
Ugye, amikor a kapcsolatok elején vagyunk, nem igazán gondolunk arra, hogy probléma lehet. Viszont, amikor történik valami, akkor nem látunk sokszor más kiutat, csak a menekülést, vagy a válást, szakítást. Mi vezethet oda, hogy ez bekövetkezik?
Hát erről nagyon-nagyon sokáig lehet beszélni. A rózsaszínköd effektus az tényleg működik, tehát amikor a hormonok működnek, és két ember egymásra talál, akkor valóban kifejezetten arra fókuszál, hogy csak a jó tulajdonságait, csak a szépet, csak a számára vonzó dolgot értékeli, vagy látja a másikban, működik a kémia, nyilván akkor még nem élnek együtt, nem jön az, hogy ráteszi a fogkrémre a kupakot, vagy nem, nem jönnek elő azok a idegesítő tulajdonságok a másikban, amik csak szépen mondja a magyar nyelv, lakva ismerszik meg az ember, ami ilyenkor jöhet elő. Aztán, amikor ezek a kritikus időszakok lemennek, a kritikus idézőjelbe értendő, hiszen a világ legszebb érzése a szerelem. De amikor ez egy kicsit lecsendesül, és a rózsaszín felhők elkezdenek tisztulni, akkor látja az ember ezt, hogy vannak az embernek esendő oldalai is. A gond az ott van, hogyha ezt nem fogadjuk el. Biológiai lények vagyunk, és nem lehet mindig ezen a rezgésszámon mozogni, mint a szerelem rezgésszáma. Különben nem tudnánk működni, mert annyira felfokozott életritmusban, annyira felfokozott mentális állapotban töltenénk el a mindennapjainkat, hogy nem tudnánk mondjuk munkára, vezetésre, egyébre fókuszálni. Tehát úgy vagyunk összerakva, hogy ez nem egy statikus állapot. És ez egy lerágott csont, ez a kifejezés, a tudatosság, de egy kapcsolatban is nagyon fontos a tudatosság. Az, hogy lássam azt, hogy igen, elmúlt a rózsaszínköd, valóban idegesít mondjuk, ahogy eszik, vagy mindenkinek más idegesítő tulajdonsága van, de ő az az ember, akit én szeretek.
Hogy tudjuk egymást megérteni? Mert hogy gyakran itt megy el szerintem a dolog, az egymás megértésén.
Abszolút, a pároknak a 80%-ánál a kommunikációs hibák, nehézségek, rossz dekódolás, elbeszélés egymás mellett, rossz konfliktus megoldás, ezek szoktak lenni a problémák. Tehát igazából a titok nyitja az előbbi kérdésedre is az, hogy nem jól kommunikálunk, nem jól oldjuk meg a konfliktusainkat. Általában hozott mintákból dolgozunk, tehát nálam a tanácsadásokon mindig megnézzük, hogy kinek mi van a hátizsákjában, honnan jött. Milyen családi háttérrel rendelkezik, milyen volt az előző kapcsolata, látta-e veszekedni a szüleit, hogyan oldották meg? Mert ezek olyan transzgenerációs minták, amiket tudattalanul is viszünk tovább. És sokszor elég annyi egy elakadásnak a tovább gördítéséhez, hogy rávezetem a párt, vagy az egyén, mert nem mindig együtt hívom be őket, arra az elakadásra, arra a pontra, amikor egy úgynevezett aha élménynél, ő ráébred arra, hogy húha, hát én lehet, hogy ugyanazt csinálom, mint az anyám vagy az apám. És ez nem jó, mert gyerekként én azt éltem meg, hogy amikor veszekedtek, és rácsapta apám az ajtót az anyámra, azzal nem oldódott meg a probléma. És néha elég egy ilyen ahhoz, hogy aztán tovább bontsuk ezt, és tovább beszélgessünk arról, hogy hogyan lehet még feloldani egy konfliktust az ajtócsapkodáson túl. Alapvetően ugye ez úgy zajlik ez a tanácsadás, hogy a bátrabb fél szokott először megkeresni, de ketten jönnek el az első alkalomra, és akkor az első alkalom arról szól, hogy fölvázolják a problémát. Miért kerestek meg engem, mi a probléma, mit tudok segíteni? Ez egy ilyen helyzetfelismerés. Aztán én adok nekik egy házi feladatot, amit minden alkalommal adok a pároknak. Ezek személyiségtesztek, szeretetnyelvtesztek, konfliktuskezelés, értékrendlista, most nem sorolom el, nagyon sok mindennel dolgozom, attól függően, hogy kinek milyen gondja, problémája van. Nem kötelezem idézőjelbe arra, hogy ők jöjjenek hozzám vissza, hanem onnan fogom tudni, hogy elindulunk ezen a közös folyamaton, hogy ezt a tesztet ők visszaküldik kitöltve. És ha visszaküldik kitöltve, akkor én kiértékelem, és a következő alkalommal erről beszélgetünk. Az első alkalommal általában egy személyiségtesztet töltetek ki velük, mert ez a legerősebb tükör arra, ami rávilágít, hogy az egyik ember egy körtefa, a másik pedig alma. És hogy a két különböző fa is megfér egy gyümölcsös kertben, és nem szedhetünk le az egyik fáról olyan gyümölcsöt, amit nem terem. Aztán a következő alkalmakkor van olyan, illetve sokszor van olyan, hogy külön-külön is behívom a feleket. Ez nem azért van, mert egymás ellen szeretném őket fordítani, hanem azért, mert egy két személyes dialógusban gyakran olyan sérelmek is előjönnek, amik mondjuk a másik előtt egy hármasban nem, és azt aztán föl tudom használni a segítés során arra, hogy ezt az elakadást én kibontsam, vagy körbejárjuk, vagy átbeszéljük. A nehezebben kommunikáló embereket ajtónyitogatókkal ki kell bontani, és ez a nehezebb feladat.
Jellemzően egyébként a párkapcsolatok női oldala keres meg téged, vagy akár férfiak is ugyanúgy?
Jellemzően a nők keresnek meg, mert ugye mi nők verbálisan erősebbek vagyunk, azt azért valljuk be. Nyugodtabban és szabadabban is beszélünk az érzéseinkről, gyakran gátlástalanabbul is, mint a férfiak, zárójelben. De igen, mi szeretünk és igényeljük is az érzéseinkről való beszélgetést. A férfiak nem mindig, de számtalan, és hál' Istennek ez jó metódus most, hogy a férfiak is elkezdtek e felé nyitni. Tehát ha érzi, hogy már nincs több eszköze arra, hogy megmentjük a házasságát, akkor általában felkeresnek.
Akkor beszéljünk egy kicsit a női szerepekről, illetve a párkapcsolatban nőként való helytállásért, hiszen nekünk sokszor házastársként, anyaként és akár mondjuk a karrierünkben is helyt kell állnunk, tehát ez nagyon sok minden így egyben. Hogyan tudjuk ezt úgy összehangolni, hogy ne menjen a párkapcsolatunk rovására?
Hát én azt szoktam mondani, hogy mi nők zsonglőrök vagyunk, és hogy folyamatosan az egész életünk az abból áll, hogy le ne essenek a labdák, amiket dobálunk. Amit tanácsolni tudok, az, hogy nagyon figyeljünk arra, hogy ne vesszen el ebben az egész történetben és ebben a nehéz körforgalomban a saját magunknak a szeretete, elfogadása és az én ideje. És mielőtt most a red flag felgyúl, hogy most mindenki az önzésre gondol, nem. Arra gondolunk itt, hogy egy nőnek is szüksége van arra, hogy kint üljön a kertben, és olvasson, és nézzen ki a fejéből, vagy azt csináljon egy szombat délután, amit ő szeretne, és ott marad a mosatlan, és akkor mi van? Tehát, ha nem tud az ember töltődni, ha nincs a szeretett tankja, a saját elfogadásával kapcsolatos léte, a Maslow piramis alján lévő szükségletei nincsenek kielégítve, akkor nem fog tudni adni. És nagyon sok párkapcsolatnál az is gondot jelent, hogy sokszor már annyira alásimul az egyik fél a másik kiszolgálására, hogy elveszti saját magát. Tehát a kérdésedre válaszolva, egy egészséges én szeretet az nagyon fontos egy nőnél. Dr. Máté Gábor szokta azt mondani, klinikai szakpszichológus sokan ismerik, hogy az ember egy hármas egységből áll. Egy fizikai, egy mentális és egy spirituális lény. És hogyha a hármas része működik, tehát a testem, a lelkem, a hitem, ez a hármas körforgás, ez működik bennem, és jól működik, vagy ha valahol nem működik, akkor azt töltöm, akkor az ember teljes. De figyeljük meg a betegségeket, hogy alakulnak ki általában. Mindegyiknek szinte lelki eredete van. A lelki életem hiányosságaira egyből reagál a testem. A harmadik, a hit, most jó helyen vagyok, hogy erről beszéljek. Nagyon fontos, hogy az ember úgy keljen fel minden nap, hogy hisz abban a napjában, hisz abban, hogy ő egy fontos eleme a társadalomnak, az életnek, van értelme, és van valaki, aki figyel rá és szereti fentről. A válás után nekem volt egy nagyon komoly fizikai betegségem, amit nem tudtak az orvosok hová tenni. Autoimmun betegségnek hívják, autoimmun betegségnek hívnak azokat a betegségi formákat, amiket nem tudnak fizikailag alátámasztani. Tehát 2020-ról beszélünk, minden kórház be volt zárva, úgyhogy csak magán kezelésekre tudtam járni, mert olyan reumatikus tünetek voltak a testemen, ami ugye a lelki stressznek, ennek a lelki boomnak, amit kaptam, azoknak voltak a kivetülései, ez azt jelentette, hogy nem bírtam járni, mozogni, be voltak dagadva ödémásan a kezeim, tehát gyakorlatilag el voltam lehetetlenülve a mozgásomban fizikailag. És én végigjártam ezeket a köröket, amikről most beszélek, míg nem egy akupunktúrás kezelés segítségével sikerült ebből kijönnöm, de igazából nem csak az akupunktúra, hanem már megint ez a csúnya tudatosság segített, hogy ameddig lelkileg én nem jöttem rendbe, addig a testem reagált erre. És azóta, mióta én ezt megtapasztaltam a bőrömön, azóta hirdetem ezt, hogy nagyon figyeljünk arra, hogyha jelez a testünk, akár fizikailag, akár lelkileg valamit, akkor arra figyeljünk oda.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Somogyi Mónika párkapcsolati és házassági tanácsadóval, hivatásáról és a kapcsolati problémákról beszélgetünk. Többször érintettük már 2020-at a beszélgetés során, hiszen volt egy világjárvány. Ugye kimutatták a statisztikák, hogy sajnos nagyon sok válás történt ez idő alatt, vagy ez időszak után. Ez mire vezethető vissza szerinted?
Több oka lehet. Tulajdonképpen a legfőbb az az, hogy nagyon sok párkapcsolatnál a problémák a négy fal között jöttek elő. Ugyanis már nem az volt, hogy a szokásos ritmusban reggel hajnalban elmegy az egyik, este hazajön a másik, és hétvégén vagy nyári szünetben vagy nyaralásokon kell együtt lenni, hanem 0-24-ben. Ezért azok a problémák, amik alapvetően jelen voltak egy kapcsolatban vagy egy házasságban, azok most felerősödtek. Nem tudott elmenekülni, nem tudott elmenni, ez az egyik része. A másik, hogy nem tudott, mint egyén töltődni, nem találkozhatott a barátaival, nem hódolhatott a hobbiának, nem mehetett el horgászni, bulingozni, nem volt feltöltődés, hanem 0-24-ben mindig a családdal kellett lennie. Van, akinek ez megterhelő volt abból a szempontból, hogy neki nagyobb a szabadságvágya. Tehát ez nem stigmatizálok most, hanem mint egyént figyelem meg, hogy nagyon sok mindenből adódhatott. Van, akinek ez már sok volt. Ez maga bezártság, félelemérzet, evolúció szempontjából is azokat hívta elő bennünk, amit a menekülést, a féket hívta, mint túlélő mechanizmust az emberben elő. És ilyenkor egy olyan kapcsolat, aminek nem stabil az alapja, hát persze, hogy tönkre ment. Nyilván várjuk a társunktól, hogy szeressen és hogy szeretve érezzük magunkat, ez normális. De ha a saját bőrünkben, ha társunkat így lehasítjuk magunkról, nem érezzük jól magunkat, hanem csak attól válunk a mindennapokban boldoggá, hogy ő naponta elmondja, ő naponta visszacsatol, ő naponta, akkor el kell gondolkodni azon, hogy az egyén, az hol van ebben a történetben. Amikor benéz a tükörbe, el tudja mondani, hogy én jól vagyok.
Akkor itt is ki tudjuk mondani azt, hogy a kellő önismeret, az mindennek az alapja.
Abszolút így van, igen. A szülői felelősség, a családáválás. Most, hogy már nem élünk nukleáris családokban, és már nem tanuljuk meg a nagymamáinktól, meg a dédmamáinktól az alapvető, akár konfliktus megoldást, vagy nagyon sok divatos szóval élve skillt, amivel a mi eleink rendelkeztek ösztönösen. Ezért nagyon fontos lenne, hogy a családdá válásról, vagy a szülővé válásról, vagy akár az önismeretről, vagy az asszertivitásról egyáltalán hallanának az emberek. Tartottam egy előadást egyszer Gyöngyösön, és a közmondások, szólások és a párkapcsolat tükrében is. Azokat a magyar közmondásokat gyűjtöttem össze, amik így párhuzamba hozhatók, szőnyeg alá söpri a problémát, stb. És a paraszti társadalmak koráig mentem vissza időben, és ott sem volt könnyebb egy párkapcsolatban élni. Gondoljunk bele, amikor az állatokkal élt kint az ember, 0-24-ben az állatokkal foglalkozott. Az asszony bent a tiszta szobát tisztán hagyva, 2-3 lurkóval bent egy szobában. Nulla intimitással. Egy érdekes szimbólum, hogy amikor össze akartak bújni, és azt szerették volna, hogy megmosakodjanak aznap estére, akkor a férfi jelezte, a kalapját felakasztotta, vagy a kulcsot a titkos jelre, az egyik szögre, és akkor ezzel jelezte az asszonykájának, hogy ma este mosakodjon ki, mert ő be fog jönni az állatoktól. Tehát messziről indulok, de az a lényeg, hogy ebben a korban sem volt könnyebb. Vagy abban a korban sem, amikor vagyonok miatt házasítottak össze két olyan fiatal, 16-15 éves gyereket gyakorlatilag, akiket azért érdekből házasítottak össze, a szerelemről szó se volt, aztán az vagy megjött, vagy nem. Tehát nincs bezzeg az én időmben. Sőt, most ebből a szempontból sokkal nagyobb szabadság van, tehát nincs megszabva az, hogy fajtól, nemtől, rasztól, országtól függetlenül bárkibe szerelmesek lehetünk, és ez jó.
Minden krízis helyzetet túl lehet élni, hogyha elég erős két fél a párkapcsolatban?
Nem lehet minden krízis helyzetet túlélni. Van olyan alkalom, és van olyan pár, ahol az a megoldás, és az a jó mindkettőjük számára, hogyha elbúcsúznak egymástól békében.
Olyankor te miben tudsz segíteni nekik?
Általában abban tudok segíteni, a válás lépcsőfokait ismertetem velük, elmondom, hogy hogy zajlik egy válási folyamat. Azt nem mondom, hogy mediálom a történetet, mert ezt nem vállalom, de erre vannak szakemberek. De egyáltalán, amikor valaki ezt elbagatelizálja egyik oldalon, és azt mondja, hogy hát legfeljebb akkor elválunk, akkor egy kicsit felvázolom nekik, hogy mi az, hogy válás. Hogy ez egy dolog, hogy papírok kimondják, de hogy például egy családnál mivel jár a mozaik családozás, mivel jár az én hetem, teheted, stb., és akkor néha itt a dömbenet azért megjelenik, hogy az ördög a részletekben rejlik történet. Egyrészt ebben, másrészt, tehát a fokozatokban, az ismertetésben, másrészt pedig abban, hogy ez ne menjen át egy ilyen ordinári vagdalkozásba, hanem ilyen emberi módon történjen. Hogy fogadják el azt, hogy két olyan ember életszakaszának a végére ért, akik valaha szerették egymást, és ezt vegyék figyelembe.
Ez egy nagyon bonyolult kérdés, de mégis felteszem, hogy szerinted ezek fényében mennyire működik az egyenrangúság férfi és nő között a kapcsolatokban? Mert én azt gondolom, hogy talán ez is lehet egy probléma.
Ez az egyenrangúság, ez nálam mindig benyom egy gombot, mert én úgy gondolom, hogy átestünk a ló másik oldalára, mi nők, az egyenrangúság kérdésével, mert harcoltunk az emancipációért, ami most már itt van, mindenféle szerepkört és magasan kvalifikált munkaköröket betölthetünk mi nők, tehát nincs az, hogy háttérben vagyunk, a bérekkel még talán igen, de a lehetőség adott, viszont a szerepek annyira elcsúsztak már a párkapcsolatoknál, egészségtelen módon elcsúsztak és felcserélődtek, hogy ezekből nagyon sok konfliktus adódik, és ez nem azt jelenti, hogy egy férfinak nem szabad elmosogatnia, vagy hogy a nőnek kell ilyen szolgalelkűként takarítónő és szakács és még ezer feladatkört egyedül a megszakadásig viselnie, hanem azt jelenti, hogy kikérik maguknak már a nőknek nagyon sok része, hogy miért kéne neki főznie. Miért neki kell mindig takarítania, és ez egy olyan feszülést hoz a párkapcsolatban, amivel elkezd egy ilyen, a két kis kecskegida palló meséhez szoktam hasonlítani, amikor szembe vannak egymással, és átmegy egy ilyen egóharcba a történet. Miért én csináljam? Miért nem te? Tegnap te csináltad, tegnap én. És már is egy ilyen beteg versengésé megy át az egész, mert nem az odaadásról szól, nem az adásról, hanem a kapásról. És megint visszajutunk oda, amiről a beszélgetést az elején kezdtük, hogy amikor az egyik fél elfárad abba, hogy én elpakolok, utána elmosogatok, összepározom az oknikat, a másik pedig sörözik a tévé előtt. Egy idő után ez elfogy, és ebből konfliktusok lesznek, és visszafelé is lehet. Nagyon sok olyan férfit látok a mai világban, akik már nem kapnak meleg vacsorát. Vagy ők főzik mondjuk hétvégén az ételt. Még egyszer mondom, ha ez nekik jó, akkor ezzel nincsen baj. De ha hiányérzetet hoz, és fölcserélődnek a szerepek, és a gyerekek is azt látják, hogy nálunk apukám főz, apukám tereget, apukám ölel meg, apukám mondja a mesét, anyukám meg mondjuk, nem tudom, bármi más csinál, akkor ez megint nem jó. Volt egy nagyon szép mondás annak idején, amikor bevezették a válás intézményét a Mária Terézia idejében, hogy amikor kimondták a válásokat, akkor azt mondták, hogy nem tudom, Nagy János és Nagy Jánosné ágytól, asztaltól elválasztatott. Ágytól, asztaltól. Mert ez a két szegmens egy családban, egy párkapcsolatban, ami gyakorlatilag egy összetartó erővel bír. Milyen szép ez a mondat, nem? És hol találkozik egy pár? Ágynál, asztalnál. És ha mobiltelefonokkal ülve ebédelünk egy asztalnál, ahol nem nézünk a másikra, nem beszélgetünk vele, vagy le se ülünk egy asztalhoz egy családnál, hanem az egyik fölviszi tálcán a gép elé, a másik mondjuk, nem tudom, másút, tehát minél nagyobb egy lakás, vagy egy ház, annál szeparáltabban el tud mindenki vonulni, és nincsenek meg a rituálék, a vasárnapi ebédek.
Te mit üzennél így most a rádió hallgatóknak? Hogyan tudnánk egy kicsit jobbak lenni a párkapcsolatban? Hogyan tudnánk jobban egymásra figyelni, hogy ne éljünk meg hatalmas kríziseket, válságokat?
Én a gyereknevelésnél, a sajátomnál azt a szlogent szoktam figyelembe venni, hogy gyökereket és szárnyakat igyekszem adni a gyerekeimnek. És szerintem ez a párkapcsolatnál is jó. Ha megadom azt a gyökeret, ahova mindig jó hazajönni, mindig jó kapcsolódni, egy biztonságérzetet ad, ami mindig ugyanolyan befogadó és fixet adó, mint egy gyökér. De ugyanakkor nem folytom meg a másikat, nem akarom átgyurmázni olyannál, mint amilyennél én szeretném, mert különbözőek vagyunk. Ha ő 24 órából 12-t horgászni szeret hétvégén, engem meg idegesít, mert nyüzsi vagyok, akkor hadd menjen horgászni, megadom neki a szárnyat. De akkor én is elvárom, hogy akkor engedje meg, hogy én meg nyüzsögjek 12 órán keresztül. Tehát ezt értem a szárnyak alatt. Amikor megadom a stabilitást, megadom a biztonságot, a bizalmat a másiknak, ezt el is várom tőle, de ugyanakkor meg önállóan, autonóm módon létezem nélküle is. És ki tudom mondani, hogy jól vagyok.
Nagyon jó végszó. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Somogyi Mónika párkapcsolati és házassági tanácsadóval, hivatásáról és a kapcsolati problémákról beszélgetett a szerkesztő, Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Ősi álmát, szép magyar fiait, drága kedves lányait, kérünk Jézus áld meg. Szép magyar fiait, drága kedves lányait, kérünk Jézus áld meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!